Városvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: vannak kapcsolatok, amelyek egykor erőt adtak, ma mégis inkább visznek, mint hoznak. De vajon honnan tudjuk és mikor érkezünk el ahhoz a ponthoz, amikor már nem a szeretet, hanem a megszokás, vagy épp a félelem tart bennünket egy kapcsolatban? A mai műsorunkban a tudatos elengedésről beszélgetünk, arról a belső folyamatról, amikor nem feladunk valamit, hanem felszabadítjuk önmagunkat. Témánk: túlárazott kapcsolatok, avagy amikor az elengedés nyereség. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Ser László egyetemi adjunktus közgazdász pszichológust. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak is, és nagyon örülök annak, hogy újra ennek a műsornak a vendége lehetek. Ugye arra keressük a választ, hogy mikor válik egy kapcsolat túlárazottá, és hogyan ismerhetjük fel, hogy mondjuk többet áldozunk bele egy kapcsolatba, több időt, több energiát, több érzelmet, mint amennyit visszakapunk. Itt azért előre bocsátom, én ugye közgazdász és pszichológus vagyok, és a viselkedési közgazdaságtan a területem, hogy a közgazdaságtannak és a döntéselmélet nevű tudományterületnek az eszköztárával is lehet vizsgálni ezeket a kérdéseket. Lehet, hogy elsőre, főleg azok, akik még nem hallgatták például a múlt heti műsorunkat, lehet, hogy elsőre érdekesnek is tűnhet és egzotikusnak is tűnhet ez a dolog, hogy lehet ilyen fogalmakkal illetni mondjuk egy emberi kapcsolatot, viszont tudni kell, hogy lehet, tehát olyan ez mondjuk bármilyen emberi kapcsolat, legyen az munkahelyi kapcsolat, párkapcsolat, vagy akár baráti kapcsolat, mint mondjuk akkor, amikor egy könyvelő vizsgálja a bevételeket és a kiadásokat, és mondjuk kimutatja a könyvelő, hogy masszív mínuszban vagyunk, mármint a cég masszív mínuszban van, és hát ugye ezt jó tudni, és a következő lépés az, hogy leüljünk, és megmagyarázzuk, hogy mi okozza a veszteséget, mi okozza ezt a mínuszt, és hát ugye az emberekkel való kapcsolatunk van, lehet, hogy mi is többet adunk, mint amennyit kapunk, tehát valójában én így vezetném fel ezt a témát, és hát reményeim szerint egy olyan beszélgetés fog következni, amelyik őszinte az értékeinkről, kötődéseinkről fog szólni, és arról, hogy néha az elengedés az nem veszteség, hanem akár egy új kezdet.
Köszönjük a hozzászólást. Adjunktus úr, mielőtt a mai témákra térünk, tekintettel a múlt heti összhangra, úgy, ahogy tetszett mondani, és azokra, akik nem tudták követni a beszélgetésünket, jó lenne, ha pár gondolatban, pár mondatban összefoglalnánk mindegy emlékeztetőként az elhangzott tartalmat röviden.
Röviden úgy foglalnám össze, hogy akárcsak az előbb is, ahogy felvillantottam, hogy az emberi kapcsolatok keretében is egy mérleget vonhatunk arra vonatkozóan, hogy mi történik mondjuk köztem és egy másik személy között. Van egy olyan jelenség, hogy elsüllyedt költség, vagy sunk cost, ugye angolul így hívják, és hát ez gyakorlatilag jellemző az emberi kapcsolatainkra is, és nagyon gyakran ez okozza azt, hogy egy olyan emberi kapcsolatban maradunk benne, amelyik már ránk nézve jó ideje veszteséges, valamilyen szempontból veszteséges. És ez az elsüllyedt költség a következőképpen működik, és ugye erről volt szó a múltkor részletesen. Mi a múltban belefektettünk sok-sok időt egy emberi kapcsolatba, pénzt, érzelmet, és ezt már nem kapjuk vissza, és hát ugye az emberi agynak van egy olyan sajátossága, hogy gyűlöli a veszteséget, gyűlöl lemondani dolgokról, ezért hajlamosak vagyunk a múltbeli befektetéseinket fenntartani, egy rossz jelenlegi helyzet fenntartásával megvédeni, tehát nem engedjük el, mert már olyan sok energiát, olyan sok időt beleinvestáltunk abba a kapcsolatba. És valójában ez mondjuk közgazdaságtani szempontból a fő magyarázata annak, hogy miért maradunk bele egy olyan munkakapcsolatban, baráti kapcsolatban, vagy akár párkapcsolatban, amelyik már elég régóta mínuszban van a mi szemszögünkből nézve. Erről volt szó a múlt alkalommal, és hát innen fogjuk folytatni ma.
Köszönjük az emlékeztetőt, mai témánk tehát túlárazott kapcsolatok, avagy amikor az elengedés nyeresség. Tanár úr, hogyan ismerhetjük fel azt, hogy egy kapcsolat túlárazottá vált? Hát legyen ez a mai összhang következő kérdése.
A túlárazott kapcsolat, ugye mi már most az elmúlt 5 percben is közgazdasági fogalmakkal operáltunk, és hát folytatnám is ezen a vonalon. Tulajdonképpen akkor túlárazott egy kapcsolat, vagyis ugye a mi szemszögünkből kevesebbet ér, mint amennyit kellene, hogy érjen, hogyha az energetikai mérleg felborul tartósan, vagyis a másik fél többet kap, mint amennyit mi kapunk. És nyilván ez nem egy matematikai, nem egy exakt dolog. Tehát senki ne értse úgy, kedves hallgatók, hogyha most azon gondolkodnak, hogy nem túl erőltetett ráhúzni ezt a fogalomrendszert az emberi kapcsolatokra. Nem, hiszen ösztönösen is meg szoktuk ezt érezni. Tehát a legtöbb ember az emberi kapcsolatait, amikor felülvizsgálja, tudatosítja, von húz egy vonalat és megpróbálja összefoglalni, akkor ösztönösen is ráérzünk arra, hogy talán mi egy kicsit többet nyújtunk, mint a másik fél, vagy a másik fél többet szív el tőlünk, mint mi amennyit kapunk, és valójában éppen ezért egyfajta, be is lehetne vezetni azt a fogalmat, hogy mondjuk lehetne azt mondani, hogy az érzelmi karbantartásnak a költsége, tehát hogy mekkora költsége van számunkra annak, hogy karbantartjuk a kapcsolatot. És hát ugye itt, hogyha arra gondolunk, hogy ha már mérlegeljük az emberi kapcsolatainkat, ugye több energiát, több türelmet, kompromisszumot teszünk bele nap mint nap egy olyan kapcsolatba, mint amennyi békét, vagy örömet, vagy támogatást kiveszünk belőle. És hát itt szeretnék egy nagyon gyors példát mondani ahhoz, hogy jobban megértsük ezt, hogy mitől lesz túlárazott a kapcsolat. Képzeljünk el mondjuk egy régi barátot, vagy egy régi barátnőt, és hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy az elmúlt találkozóink tipikusan miről szóltak, most a példa kedvéért tegyük fel, hogy arról szóltak, hogy ő folyton panaszkodik, mi meg vigasztaljuk őt, és egy ilyen kávézás után, hogyha hazamegyünk, megvizsgáljuk magunkat, és magunkba szállunk, akkor lehet, hogy azt fogjuk érezni, hogy kimerültünk. Nem feltöltődve érezzük magunkat, hanem mintha egy kicsit lemerítették volna az akkumulátorunkat. És ez a túlárazottságnak a bizonyítéka, ez a legbiztosabb fizikai jele, hogy energiában is, mintha mi tulajdonképpen csökkentünk volna, és a másik fél pedig elérte a célját valójában, mert ugye megvigasztaltuk, és ő meg elmondhatta, ugye ventilált, ahogy szokták ezt mondani pszichológus szaknyelven, és ebből már is érződik, hogy túlárazott a kapcsolat.
Vajon, hát milyen kérdéseket érdemes feltennünk magunknak, mielőtt meghozunk egy ilyen nehéz döntést?
Azt előre bocsátom, hogy nyilván minden emberi kapcsolat teljesen más. Tehát az, amit mi itt most beszélünk, és amit én elmondok, és ebből a viselkedési közgazdaságtan szemszögéből boncolgatva az emberi kapcsolatokat, ezt a kedves hallgatók értelmezzék úgy, hogy általános jellegűek. Lehet, hogy van relevanciája a kedves hallgatók életében az emberi kapcsolataikra, lehet, hogy nincs teljes relevanciája, viszont hogyha például mégis meg kell hoznunk egy nehéz döntést. A nehéz döntés arra vonatkozik, hogy valamit tegyünk a kapcsolattal. Például nézzünk őszintén szembe avval, hogy ez a bizonyos emberi kapcsolat, hangsúlyozom, lehet munkakapcsolat is, nem csak ilyen baráti vagy párkapcsolatra kell gondolni. Hogyha feltevődik a kérdést, hogy két dolgot mindenképp lehet tenni. Vagy kezdeményezzük azt, hogy ez a kapcsolat megváltozzon, vagy pedig véget vetünk ennek a bizonyos kapcsolatnak. Ez ugye munkahelyi kapcsolat esetében felmondás, párkapcsolat esetében pedig szakítás, vagy válás, vagy ilyesmi. És hát ugye ahhoz, hogy biztosak legyünk abban, hogy mondjuk egy ilyen nehéz döntést meghozhatunk-e, vagy nem, ezért alapvetően úgy érdemes hozzáállni, hogy az érzelmeinket, ugye hangsúlyozom, viselkedési közgazdaságtan szemszögéből vizsgálva, az érzelmeinket muszáj lesz egy kicsit letompítsuk, és egy kicsit racionálisabban nézzük a dolgot, ugyanis az érzelmek torzítják a látásmódunkat, úgyhogy egyfajta ilyen, hát hogy is mondjam, hideg kérdéseket kell feltegyünk magunknak, amelyek kikapcsolják ezt a múlt iránti nosztalgiát. Mert ugye mondtam az előbb, hogy van ez a veszteségérzékenység, hogy az emberek nem szeretnek lemondani valamiről, amiben olyan sokat beleinvestáltak, ezért nyilvánvalóan van egyfajta nosztalgia, még akkor is, hogyha érzékeljük a kapcsolatunk nem olyan nagyon kedvező. És hát példaként szokták mondani, ezt coachok szokták ezt használni, ezt business coachok, hogy van a tiszta lap teszt. A tiszta lap teszt az azt jelenti, hogy tegyük fel, hogy tiszta lappal indulunk ma ebben a kapcsolatban. És hogyha megkérdezzük magunktól, hogy ha ma találkoznék ezzel a személlyel először, ismerve a jelenlegi viselkedését, vajon ma is barátkoznék vele? Vajon ma is hozzámennék feleségül, vagy férjül? Vagy... Szóval gyakorlatilag tiszta lappal bele szimuláljuk magunkat abban a helyzetben, hogy ismerjük őt, hogy milyen, és gyakorlatilag feltesszük magunknak a kérdést, hogy ma is belemennénk ebbe a kapcsolatba, vagy nem. Ez a kérdés, ez a tiszta lap teszt, ez véleményem szerint döntő fontosságú abban, hogy meghozzunk, vagy ne hozzunk meg egy ilyen nehéz döntést, vagyis azt, hogy módosítsunk ezen a kapcsolaton, ugye őszinte beszélgetéssel, vagy pedig akár szakítsuk meg a kapcsolatot, végső soron ez a legradikálisabb része. Úgyhogy ha a válasz egyértelműen nem erre a kérdésre, tehát nem szeretnénk ma is barátkozni vele, hogyha ez a tiszta lap tesztre a válasz nem, akkor gyakorlatilag tudjuk, hogy csak a múlt tart fogva minket, és akkor tudjuk, hogy mit kell tenni.
Milyen különbségek vannak egy megromlott barátság, párkapcsolat és munkahelyi viszony elengedése között?
Na most ez nagyon fontos kérdés, és köszönöm szépen, hogy feltetted, azért mert nyilván lehet, hogy sok mindenkinek olyan emberi kapcsolat jutott eszébe, most, hogyha belegondolt, miközben hallgatja a beszélgetésünket, amelyik inkább érzelmi jellegű, tehát magánéleti jellegű, de viszont ez nagyon fontos, hogy a kontextus nagyon számít. A kontextus, vagy a közeg, ugye a környezet, a közgazdaságtanban is fontos, tehát gyakorlatilag ezt szokták is mondani, hogy nincs ugyanolyan helyzet, még egy, hiszen a környezet állandóan befolyásolja ezt a bizonyos helyzetet. Úgyhogy a munkahelyi kontextus, a baráti kontextus, a párkapcsolati kontextus teljesen más hozzáállást igényel. És hát mondanék három példát. Tegyük fel, hogy kezdjük a munkahelyi helyzettel. Van egy emberi kapcsolat a munkahelyen, és ezzel problémák vannak, ugye mi többet fektettünk bele, mint a másik fél, és érződik, hogy vannak problémák, és hát mit tehetünk? Hát itt ugye ez a legkönnyebb, mert ez egy üzleti helyzet. Szóval amikor egy munkahelyi emberi kapcsolatról van szó, akkor valójában egy tiszta üzleti dolog van, mi időt adunk pénzért. Jó, azt tehát, hogy mi valójában időt fizetünk, és pénzért cserében. Igaz, tehát alapvetően itt a kilépésnek a gátja általában az egzisztenciális félelem, nagyon gyakran a kockázatvállalás is beleszól, tehát mondjuk nem szeretnénk egy ilyen emberi kapcsolatot megszakítani, azért mert arra gondolunk, hogy akkor a megélhetésünkkel kell szembenézzünk, lehet, hogy kedvezőtlenebb a helyzet, a jövő ki tudja, mit hoz, kockázatvállalás merül fel. Tehát ez általában az, amelyik megakadályozza ezeknek a rosszul működő emberi kapcsolatoknak a befejezését. A barátságok esetén egy kicsit már nehezedik a dolog, hiszen itt ugye nagyon gyakran nincs hivatalos szakítás, tehát nagyon gyakran a baráti kapcsolatok elhalványulnak, eltompulnak, passzívvá válnak, és itt a kilépés gyakran ilyen csendes távolságtartássá válik. Tehát elég ritka az, és nyilván nemi különbségek is lehetnek, tehát azt nyilván azért hozzá kell tenni, hogy a nemek között is van különbség ilyen szempontból, de azért, hogyha így megvizsgáljuk, akkor jellemzően egyfajta csendes távolságtartás szokott lenni az, amivel megoldják a kevésbé kedvező vagy rossz kapcsolatot egy baráti kapcsolatban, és hát ugye ez ilyen bűntudatot szül, és egyfajta cserbenhagyásnak éljük meg, hogyha velünk történik ilyen, tehát valójában ez egy elég nagy különbség, mert ennek van már egy ilyen komoly érzelmi dimenziója is, tehát itt nem egzisztenciális félelem meg a kockázatvállalás, hanem az is, hogy úgy érezzük, hogy bűntudatunk van, mert a másikkal nem foglalkozunk, és valamit kell tegyünk vele a dologgal. És a harmadik, az a legnehezebb, a párkapcsolati emberi kapcsolatoknak a felülvizsgálata, és akár az ilyen típusú kapcsolatok megromlott mi voltának a kezelése. Itt azért nehéz, mert ugye nagyon gyakran több szálon, és több olyan emberi szálon kapcsolódnak a felek, mint például ugye, közös vagyon, gyerekek, identitás, ugye nagyon gyakran közös identitásuk van a feleknek, és itt az elengedés nem csak a másik elvesztését jelenti. Tehát alapvetően azt hiszem, hogy ez a legmélyebben gyökerező és a legnehezebb dolog, mert nem csak a másik elvesztéséről van szó, hanem az eddigi életünknek a kereteit kell lebontsuk teljesen sokszor. Tehát kicsit magunkat is fel kell adjuk, amikor egy ilyen emberi kapcsolatnak pontot teszünk a végére. És ez a legnehezebb. Úgyhogy ha ezt a három dolgot nézzük, akkor azt is látjuk, hogy egészen más irányból kell megközelíteni, és hát nehezebb ugye a párkapcsolatok kezelése, mint mondjuk egy munkahelyi kapcsolat kezelése.
Mit tehetünk abban az esetben, ha a környezetünk nem érti, vagy épp nem támogatja a döntéseinket?
Ugye előbb elmondtam, hogy a környezet és a kontextus mennyire fontos, és most azon gondolkodom, hogy egy kicsit ellent kell mondjak magamnak, de amúgy a logikát nem bontom meg vele, de bizonyos környezeti tényezők talán nem olyan fontosak, mint mondjuk, ugye amit az előbb mondtunk, az előbb azt mondtuk, hogy nyilván más egy munkahelyi kapcsolat, mint egy párkapcsolat, az is környezet, ugye környezettől függő dolog, de viszont valóban nagyon gyakran, főleg magánéleti helyzetekben felmerül, hogy a környezetünk ugye nem érti, vagy nem támogatja a döntésünket különböző okokból. És hát meg kell érteni azt, hogy a külvilág reakciója ritkán szól rólunk. Tehát az nem rólunk szól, hanem róluk szól. Nagyon gyakran inkább róluk szól, tehát nem rólunk. És nagyon gyakran az ő bizonytalanságukról szól. Tehát valójában ezt, hogyha észben tartjuk, akkor egy kicsit talán már másképp néz ki a helyzet. Ha valaki kilép mondjuk egy megszokott keretből, és azzal a többieknek tükröt tart, tehát mondjuk valaki egy párkapcsolatból kilép, és avval egyfajta tükröt tart a környezetének, akkor a környezete az lehet, hogy azért reagál negatívan, mert ők is felül kell vizsgálják a saját helyzetüket. Elég gyakran történhet meg az, hogy a saját magukhoz viszonyítva, hogyha valaki bátor, valaki lép, akkor ők is szembe kelevel nézenek, amit nem biztos, hogy szeretnének. Ugye ez a status quo torzítás, úgy hívják ezt, vagyis mindenki érdekelt abban, hogy a status quo-t, vagyis az épp adottat, az aktuálisat fenntartsa, és hát ugye nagyon gyakran ez a környezeti kritika ebből származik. Mondok egy példát. Ha mondjuk valaki x évesen úgy dönt, hogy elválik, mert mondjuk kiüresedett a házassága, és a rokonok mondjuk felháborodnak, így most mondok egy nagyon klasszikus példát, tegyük fel, azt mondják a rokonok, hogy hát nem is ivott a másik meg, nem is vert meg, hát mi bajod volt vele? Hát ugye valójában ilyenkor érezzük azt, hogy a rokonok egy régi, nagyon gyakran egy társadalmi minimumhoz viszonyították másnak a kapcsolatát, tehát mondjuk a mi kapcsolatunkat. És ebből is látszik, ez egy önleleplezés, mert ebből is látszik, hogy ez az ő mércéjük, nyilvánvalóan nem voltak benne a mi helyzetünkben. Úgyhogy ilyenkor meg kell tanulni meghúzni a határt. Sokszor ezt nehéz, de hogyha mondjuk valaki elmondja rokonoknak, barátoknak, akár akik nem értenek egyet a mi nagy döntésünkkel, hogy köszönjük szépen az aggódást, de a mi életünknek a mérlege csak belülről látszik, kívülről nem. Tehát hasonlítgatni kapcsolatokat egymáshoz nem lehet. Ez az igazság. Úgyhogy a környezet hatása, azt meg kell hallgatni, meg kell köszönni, de nem mérvadó annyira, mint amennyire a mi szubjektív megélésünk diktálja.
És akkor ön szerint hogy lehet ezt a folyamatot úgy végigvinni, hogy közben ne sérüljön a saját önértékelésünk?
Ugye ez kapcsolódik ez a kérdés ahhoz is, hogy ez egy kockázat, tehát mindig kockázatos felmondani valamit, amiben már nagyon sokat beleinvestáltunk, azért, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy mi vár minket, tehát nyilván tudjuk azt, hogy mínuszban vagyunk, ugye azon a bizonyos mérlegen mi mínuszban vagyunk régóta, viszont valóban feltevődik a kérdés, hogy ha megtesszük, akkor mi vár minket, és ezt hívjuk úgy, hogy kockázat. És hát ez okozza az önértékelésünknek egyfajta tesztjét, mert tulajdonképpen ha félünk a kudarctól, félünk attól, hogy rosszul döntünk, az nyilvánvalóan az önértékelésünket le fogja húzni, és erre a legesleg egyszerűbb módszer, amit nagyon nehéz egyébként különböző, főleg magánéleti helyzetekben meglépni, és ezt amúgy így üzleti kapcsolatokban is nehéz, nem csak magánéleti helyzetekben. A megoldás az a reframing, vagyis az átkeretezés. Az átkeretezés azt jelenti, hogy ugye különböző keretekből vizsgáljuk, nézzük a világot. Látunk valamit, és azt egy bizonyos keretből nézzük. Ha egy kicsit más szemszögből nézzük, akkor lehet, hogy ugyanaz a dolog másképp néz ki. Most ezt jelenti a keretezés. És hát ugye, hogyha a társadalom azt sugallja, hogy ami véget ér, az kudarc, ez egy keret. Tehát, hogyha azt sugallja nekünk a társadalom, hogy minden, ami véget ér, az egy kudarc, ez egy bizonyos nézőpont. De viszont nem biztos, hogy nem létezik más nézőpont. Létezik más nézőpont nagyon gyakran, ami véget ér, egyáltalán nem biztos, hogy az egy kudarc. Igaz? Tehát valójában azt is lehetne mondani, hogy egy másik keret mondjuk lehetne az, hogy egy kapcsolat vége sokszor egyszerűen csak azt jelenti, hogy lejárt a természetes ideje annak a kapcsolatnak. Igaz? Tehát betöltötte a funkcióját az életünkben, a másik fél életében, és most valami más jön mindenki számára, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy mi a kudarc keretéből kell ezt vizsgáljuk. Mondok egy konkrétabb példát, hogyha mondjuk a tükör előtt azt mondjuk magunknak, hogyha ilyen helyzetben vagyunk például, hogy mondjuk elpazaroltunk 15 évet erre az emberre, milyen buták voltunk, hogy elpazaroltunk 15 évet erre az emberre, ez egy keret. Egy másik keret mondjuk lehetne az, hogy volt 10 jó évünk, amiért hálásak vagyunk, a maradék 5 év pedig kemény lecke volt, és megtanított minket arra, hogy melyek a határaink. Aztán, hogy valójában ezzel a tudással mehetünk tovább. Ez egy másik keret. Úgyhogy én azt szeretném mondani, hogy itt ez egy drámai dolog, tehát főleg, hogy ha például magánéleti helyzetekről van szó, akkor ezek drámai dolgok, és az ember, amikor benne van, akkor egyáltalán nem lehet ezt ilyen nagyon könnyen kivitelezni, de érdemes rugalmassá tenni magunkat annyira, hogy egy másik keretből, egy másik szemszögből nézzük azt a helyzetet. Azért, mert ez az a fajtája a racionalitásnak, amelyik rengeteget segít abban, hogy olyan döntést hozzunk, amelyik számunkra is előnyös.
Tanár úr, az ön meglátása szerint létezik-e valamilyen jó időpont egy kapcsolat lezárására, vagy ez inkább a belső felismerés kérdése?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Most így hirtelen arra gondoltam, hogy az időzítés ugye nagyon sok területen fontos. A közgazdaságtanban is fontos, ugye gondoljunk arra, hogy egy üzlet megkötésének az időpontja, vagy akár egy reklámkampány elindításának az időpontja mennyire fontos, meg hát ugye akár politikai példát is mondhatnánk. Tehát az időzítés minden, szokták ezt mondani sokan, viszont az emberi kapcsolatokban a tökéletes alkalom az illúzió. Tehát nincsen tökéletes alkalom, és az emberi elme sajnos egy kicsit ilyen önbecsapással viszonyul ehhez a dologhoz, ezért is halogatunk, mert nem tudjuk, várjuk a tökéletes alkalmat arra, hogy a jó időpont megérkezzen, hogy mondjuk egy nagy döntést hozzunk egy emberi kapcsolattal. És hát a közgazdaságtanból azt tanuljuk meg, hogy nem lesz sohasem egy ilyen helyzetben, amikor ugye mínuszból indulunk, sosem lesz fájdalommentes, kényelmes időpontunk. Nem lesz. Tehát ha később lesz, lehet, hogy még rosszabb lesz, az is lehet, hogy nem, de nem lesz sohasem kényelmes vagy fájdalommentes időpontunk. Tehát az időzítést már indulásból így kell megközelíteni. A másik pedig az, hogy meg kell érjünk rá, tehát a belső megérés az azt jelenti, hogy fel kell legyünk készülve rá. És hogyha az előzőleg elmondottakat gyakoroljuk, akkor talán hamarabb felkészülünk rá. Mindig van kifogás. Tehát mondjuk majd az ünnepek után, majd hogyha nem tudom, a gyerek leérettségizett, vagy majd a nyaralás után, majd akkor elbeszélgetünk, és akkor meghozzuk a döntést. Tehát mindig van majd. Viszont hogyha belegondolunk, akkor egy kicsit ez olyan, mintha a sebtapaszt lassan akarjuk lehúzni. Igaz? Tehát, hogy ha a célunk az, hogy a sebtapaszt lehúzzuk, akkor nem biztos, hogy a lassú lehúzása a sebtapasznak az ideális. Úgyhogy a jó időpont az, és ezzel zárnám a kérdésre adott választ, az, amikor a felismerés megszületett bennünk, és felépítettünk egy ilyen hát minimális lelki védőhálót magunk körül, ahhoz, hogy meglépjük ezt a nagy lépést.
Következő kérdésünk, a következő lesz, és erre is természetesen várjuk a választ, hogy mit jelent az, hogy felszabadítani az erőforrásainkat egy kapcsolat elengedésével?
Ugye ezt a manapság nagyon gyakran, és főleg így a fiatalabb generációk szokták, a fiatalabb generációk nyelvhasználatában van meg ez inkább, de én azt tapasztalom, hogy akár a nagyszüleink is már elég tudatosan gondolnak arra, hogy egy rosszul működő emberi kapcsolat, legyen az baráti, munkahelyi vagy magánéleti kapcsolat, elvesz az erőforrásainkból. Tehát tényleg valami olyan, mintha léket kaptunk volna. És nyilván, hogyha mi pontot teszünk egy ilyennek a végére, vagy valami radikálisat teszünk, amitől ez átalakul, akkor ezek az erőforrásaink felszabadulnak. Tehát kicsit ez olyan, mint amikor rájövünk arra, hogy automatikusan fizettünk valamilyen bérletet, és ott egy csomó pénzünk elszaladt, és megállítjuk ezt, hirtelen az erőforrásainkat, amelyek ott elfolytak, azokat gyakorlatilag felszabadítjuk más célokra. Úgyhogy az energiáink végesek, a figyelmünk is véges. És amíg mondjuk egy haldokló, konfliktusos, vagy ilyen elszívó, ilyen vámpír kapcsolatot tartunk életben mesterségesen, az viszi el az összes kreatív energiánkat, érzelmi energiánkat, és hát az elengedése egy rossz kapcsolatnak az megszünteti ezt a szivárgást, megszünteti ezt az energiának a pazarlását. Úgyhogy képzeljünk el mondjuk egy okostelefont, aminek, nem tudom, a háttérében, tehát az okostelefon háttérben fut egy program, amit nem is használunk, és folyamatosan meríti az akkumulátort. Na, ugyanerről van szó. Tulajdonképpen ugyanerről van szó. Hogyha ezt az alkalmazást letöröljük, ezt a programot letöröljük, azaz elengedjük a kapcsolatot, igaz, akkor hirtelen több kapacitásunk lesz, hogy kibontakozzunk az élet különböző területein, akár egy másik emberi kapcsolatban, akár akármiben, tehát nem tudom, hobbiban, meg mindenféle ilyesmiben, és nagyon gyakran amúgy, amikor ez bekövetkezik, akkor az emberek meglepve tapasztalják, hogy újra van kedvük dolgokra, újra van kedvük, nem tudom, kertészkedni, vagy jobban alusznak, vagy türelmesebbek másokkal. Tehát meglepő, hogyha úgy gondolunk erre, hogy energia, és az energiánk elfolyik, hogyha egy rossz kapcsolatot tartunk fenn, akkor egy igazi megváltás lehet egy ilyen megoldás a végére.
Mi lehet az első apró lépés afelé, hogy bátrabban hozzunk ilyen döntéseket a jövőben?
Szerintem ez egy nagyon egyéni dolog. Tehát ugye, hogyha valaki végez egy leltárt az emberi kapcsolatairól, minap beszélgettem egy jó barátommal, aki egy nagyon nehéz munkahelyi helyzetben van benne, és most így a gazdasági bizonytalanság miatt nem tudja, hogy hogyan vessen véget ennek a munkahelyi főnöki kapcsolatnak. Tehát valójában nála is pontosan ez a kérdés tevődött fel, hogy melyik lenne az első apró lépés, mondjuk, hogy bátrabban hozza meg ezt a döntést valaki. Hát ugye lehet, hogy az kristályosodott ki itt az elmúlt pár percben, hogy érdemes bátornak lenni, viszont azt tudni kell, hogy nem kell rögtön felborítani a világot. Tehát nem írja sehol, hogy radikális döntéseket kell hozzunk holnaptól. A bátorság, hiszen gyakorlatilag olyan, mint a, nem tudom, az izom, hogy kis súlyokkal kezdeni edzeni. Tehát bizonyos helyzetekben az életben nagyon bátrak vagyunk, más helyzetekben pedig gyávák vagyunk, ami teljesen rendben van. Ahol gyávák vagyunk, ott valójában egy kicsit kell edzük magunkat, hogy bátrabbak legyünk. Tehát valójában azt hiszem, hogy érdemes onnan kezdeni, hogy azonosítsuk, hogyan tudnánk a bátorságunkat egy kicsit edzeni. Ez lenne az első apró lépés szerintem. És mondok egy nagyon gyors példát. Hogyha van valaki, aki mondjuk egy emberi kapcsolatról beszélünk, és a másik fél folyton szívességeket kér tőlünk, és mi bűntudatból mindig igent mondunk, mert ugye tegyük fel, félünk a konfliktustól, tehát mindig a szívességet nyújtjuk számukra, és emiatt rosszul érezzük magunkat. Kezdhetjük onnan, hogy ezen a héten bevállalunk egy nemet. Nemet mondunk a szívesség kielégítésére. Például úgy, hogy ne haragudj, de fáradt vagyok, nem tudok most átmenni segíteni, vagy most nem tudok evel foglalkozni. És még akkor is, hogyha félig őszinte, akkor is ez már egy lépés volt, evel egy kicsit edzettük, edzőterembe jártunk, hogy a bátorságunkat edzük vele. És ez már egy óriási dolog, hiába kislépés, de egy óriási dolog.
Záró befejező gondolatként még elmondjuk, hogy néha nem az tart meg bennünket, ami épít, hanem az, amit már túl sokáig vittünk magunkkal. Az elengedés tehát nem veszteség, hanem helyteremtés annak, ami valóban érték.
Valóban így van, és hát azt is lehetne mondani, hogy újra a közgazdaságtani példával élve, ez az alternatív költség jelensége. Az alternatív költség az azt jelenti, hogy valójában addig, ameddig a kezünk tele van régi, már nem működő dolgokkal, addig egyszerűen fizikailag képtelenek vagyunk megfogni az újat. Tehát, hogyha a kezünk mindig tele van, ugye nem megoldott emberi kapcsolatra gondolunk, avval van tele, akkor új dolgot nem tudunk a kezünkkel megfogni, és hát ugye ezekkel az alternatív költségekkel érdemes foglalkozni, mert hogyha nem, akkor sajnos az erőforrásaink rossz irányba fognak folyni. Egy másik példát mondanék, a szekrényünkbe sem tudunk beakasztani egy új, gyönyörű kabátot, mondjuk amit megvásároltunk, addig, ameddig tele van régi ruhákkal, amit már 10 éve nem vettünk fel. Igaz? Tehát, hogy gyakorlatilag miért van tele régi ruhákkal a szekrényünk? Mert sajnáljuk eldobni. De hogyha belegondolunk, hogyha jön egy új, gyönyörű kabát, egy modern, divatos kabát, akkor annak illik, hogy legyen helye. Úgyhogy alapvetően én azt hiszem, hogy így közelíteném meg, így egyfajta végszóként ezt, hogy foglalkozzunk a lelki gardróbunkkal is, és a régi ruhákat azért néha szortáljuk ki, mert rengeteg szép új ruha is lehetséges, ami nem azért nincsen nekünk, mert nem érdemeljük meg, hanem azért, mert nem fér a régiektől.
És most a meglepetés gondolat, tanár úr, József Attilát itt idézem épp azért, mert nagyon két érdekes beszélgetésünk volt, és hagyd kicsit oldjuk fel ezt a hangulatot, amit kár amúgy, de az idézet nagyon ide talál, tehát József Attila írja, hogy jó volna jegyet szerezni és elutazni önmagunkhoz. Mi a vélemény erről?
Ez valóban így van. Ugye egy olyan korban élünk, amikor ez elég gyakran felmerül, tehát ez az önmegismerés, önismeret, ez egy fontos dolog, és generációtól függetlenül érdemes néha elutazni önmagunkhoz, hiszen a jó élet részben ettől függ. Nem azt állítom, hogy csak ettől függ, de részben ettől függ a jó életünk, hogy mennyire ismerjük a saját helyzetünket.
Adjunk túl sor, az összhang végéhez közeledünk, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Én is köszönöm a tartalmas beszélgetéseket, és hát nagyon szívesen jövök, hogyha még lesz lehetőség erre. Nagyon sok érdekes téma merülhet fel viselkedési közgazdaságtani szemszögből, hogyha az emberi viselkedést boncolgatjuk, úgyhogy állok elébe bármilyen ilyen beszélgetésnek. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
Mi is köszönjük, kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az Önök megtisztelő figyelmét dr. Ser László közgazdász pszichológus nevében is. További kellemes estét kívánunk, az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.